Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. 4 éve alakult a Debreceni Egyetemen a Kincs Nevelés Tudományi Kutató Központja.
Elsőlegesen a családpedagógia, a nevelés szociológia felől közelíti meg a kutatott témaköröket.
A szíriai földrengés károsultjainak javára szervez jótékonysági koncertet a Károli Gáspár Református Egyetem.
Már a földrengés előtt is a szíriaiaknak 90%-a a szegénységi küszöb alatt élt, 1,3 millió ember szó szerint éhezett, és ha a kormány által uralt területekről lehet tudni azt is, hogy a központi büdzsének 40%-kal kevesebb forrásai vannak az alapvető élelmiszerek idei támogatására.
Előadásokkal és workshopokkal szeretné segíteni a leendő és a gyakorló szülőket az Ökozsibongó.
Lesz szeres felelősséggel beszélgetésünk is, ahol a szülővé válás érdekes buktatóiról és kihívásairól lesz szó, illetve hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Ennek az a motto, hogy azt adod a gyerekednek, amit te vagy.
4 évvel ezelőtt, 2019 márciusában alakult a Debreceni Egyetemen a Kincs Nevelés Tudományi Kutató Központja, amely a Kopmária Intézet egyetlen kihelyezett vidéki irodája. Az együttműködés 3 fő területen valósul meg. Ez a kutatás, az oktatás és a közös rendezvények szervezése. Erről beszélgettünk Engler Ágnessel, a Kincs Nevelés Tudományi Kutató Központjának vezetőjével.
A Debreceni Egyetem sok szempontból elmondhatja magáról azt, hogy a nevelés tudományhoz, családtémához többszörös családbarát munkahely díjas az egyetem, illetve az egyetem bölcsészettudományi karán hosszú ideje működnek azok a tanszékek, intézetek, amelyek nevelés tudománya pedagógiával foglalkoznak. Az iroda létrejöttét egy egyetemű szintű együttműködési megállapodás létrejötte, határozta meg, és az együttműködő felek meghatározták azokat a területeket, amelyekkel elsődlegesen szeretnének közösen foglalkozni. Ilyen volt a nevelés tudomány, mint tudományterületnek a meghatározása, ezen belül is elsődlegesen a család életre neveléssel kapcsolatban létrejövő közös kutatásokat irányozták elő. Ezen kívül a felek vállalták azt, hogy különböző hazai nemzetközi projektekben, pályázatokban együttműködnek, és ezeknek az eredményeit különböző módon közösen disszeminálják, például publikációk, előadások, média megjelenések formájában, illetve a Kincs vállalta azt, hogy bekapcsolódik az egyetem oktatásában, különböző egyetemi kurzusok keretében ismerteti meg a hallgatókkal a saját kutatásának az eredményeit, illetve ugyanezt megteszik a felek szélesebb fórumokon, például a konferenciákon, workshopokon, előadásokon, amelyeket közösen szerveznek. A Kincs Nevelés Tudományi Kutató Központja elsőlegesen a családpedagógia, a nevelés szociológia felől közelíti meg a kutatott témaköröket.
Milyen az elmúlt 4 év mérlege, hogyan sikerült ezekhez a kutatásokhoz hozzájárulniuk? Milyen területeken például?
Én úgy gondolom, hogy mind a 3 területen rendkívül intenzív és izgalmas időszakon vagyunk túl. Hogyha a kutatásokat nézzük elsődlegesen, itt a neveléstudományi doktori program közreműködését is meg kell, hogy említsem. Ennek a programnak a vezetője, Pusztai Gabriella professzor asszony 2 különböző kutatást is téma vezetett, amelyek a Kincsben zajlottak. Ilyen az értékteremtő gyermeknevelés, amit 2020-ban végeztünk, több mint 1400 szülőt kérdeztünk meg, és több mint 100 pedagógust arról, hogy hogyan látják a gyermekek nevelését az otthon falai között, illetve az iskolák nevelési, köznevelési intézmények falai között megvalósulni, és hogyan látják ennek a 2 területnek a közös nevezőjét, párbeszédjét a gyermeknevelés szempontjából. Szintén a kiemelkedő kutatások közé sorolom mindenképpen a család életre nevelés megvalósításának lehetőségeit a köznevelésben, itt pedig pedagógusokkal, illetve szakemberekkel készültek interjúk, amelyek azt próbálták feltérképezni, hogy szükség van-e egyáltalán a család életre neveléssel kapcsolatban kapcsolatos tudásra, kompetenciákra a köznevelésen belül, és hogyha igen, melyek azok a területek, amelyekre leginkább fontos felhívni a figyelmet a köznevelés világán belül, illetve a felsőoktatásban is teszem hozzá, hiszen szintén nagyon fontos terület, és hogyha ezeket meg tudjuk határozni, körvonalazni tudjuk, akkor szintén a kutatás része volt, hogy a gyakorlatban hogyan lehet mindezt megvalósítani.
Mit igazolt vissza az elmúlt 4 év, sikerült-e előrelépni azokon a területeken, amelyek ugye fókuszba lettek állítva így a kezdetek kezdetén?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen, és én azt is fontosnak tartom, hogy a kutatási eredmények eljuttatása a különböző célközönségekhez is nagyon sikeresnek tűnik, tehát a szűkebb szakmai tudományos körön kívül az eredményeinkkel rendszeresen megismerkedhetnek azok a szakemberek, akik például a gyakorlati életben tevékenykednek. Említettem, hogy közös rendezvények szervezését is vállaltuk, ezek közül több konferencia megvalósult, ahová tényleg széles szakmai közönség érkezett. Kiemelném egyébként a konferenciáink sorából a legfajsúlyosabbat, ez a 20. országos neveléstudományi konferencia megszervezése volt 2020-ban a Debreceni Egyetemen, itt több mint 500 szakember jelent meg, és ezek a bizonyos eredmények megjelennek az oktatásban is, és én úgy vélem, mint egyetemi oktató-kutató, hogy ez egy szintén nagyon fontos küldetése a kutatóközpontnak és általában az egyetemen folyó munkáknak, hogy a hallgatókhoz is eljuttassuk azokat az eredményeket, amelyek őket érdekelhetik, illetve amelyekre szükségük lehet a további pályafutásuk során. Többször is beszéltünk a családi életre nevelés kurzusról, amely a Kincs és a Debreceni Egyetem közös szervezésében valósul meg 2019 óta, és azt lehet látni, hogy fél évről fél évre egyre nagyobb az érdeklődés a kurzus iránt, és most jelenleg 160 hallgató vette fel ezt az előadás sorozatot. Tehát az eredményeink sok színűek, és sok színű felhasználását is mindenképpen meg kell említeni, és ha még szólhatok a közös kiadványainkról, hiszen nem csak élőszóban, konferenciákon, vagy éppen egyetemi kurzusokon mutatjuk ezeket az eredményeket, hanem különböző kiadványok formájában itt a két intézménynek az együttműködésének köszönhetően jelenhetett meg például a Kapocs folyóirat 2020-as különszáma, amelyet a Kopmárja Intézet gondoz. Ugyanígy közösen jelentettük meg az említett nagyországos konferenciának 2 kötetét is.
Engler Ágnest, a Kopmárja Intézet a népesedésért és a családokért neveléstudományi kutatóközpontjának vezetőjét hallották.
Családi hét.
A szíriai földrengés károsultjainak javára szervez jótékonysági koncertet a Károli Gáspár Református Egyetem március 31-én a Zeneakadémián. A jegybevételből és az adományokból befolyt összeget az Aleppói Református Egyházközség segítségével juttatják el a nehéz helyzetbe került családoknak. Szájfó Omár külpolitikai szakértővel arról beszélgettünk, milyen meghatározó Szíriában a család intézménye.
Nekem édesanyám magyar, édesapám viszont szíriai származású, az ország északi részéből származik, ami gyakorlatilag egy hagyományos társadalom. Hogyha kinti családmodellt szeretnénk megérteni, akkor igazából nem kell nagyon messzire nyúlunk hozzá. Azt látjuk, hogy nagyon sok hasonlóságot mutat a békebeli Szíriában a családmodell és a családi értékek, illetve a századelei magyarországi családoknak az élete. Azt látjuk, hogy ezek tradicionális társadalmak, ahol gyakorlatilag a kollektíva neveli a gyerekeket. Ennek köszönhetően hát nagy családok vannak, a nagyszülők nagyon sokszor együtt élnek a szülőkkel, illetve a gyermekekkel. Adott esetben szerencsésebb helyzetben 4 generációs családok is vannak, és nagyon erősek a család kötelékek. Tehát jellemzően nagy családokról van szó, és azt látjuk, hogy az embernek a családjához való tartozása az az elsődleges identitásbeli elem. Tehát az embereknek Szíriában a békebeli időkben legalábbis változhatott a politikai lojalitása, mindenféle egyéb kötődése, de a családhoz való kötődés az elsődleges, és a társadalom is jellemzően úgy ítélte meg az egyént, hogy ő mennyire felel meg azonoknak a szerepköröknek, ami a családjában van. Tehát, hogy mennyire jó gyermeke a szüleinek, mennyire mennyire jó apja, anyja a gyermekeinek, vagy mennyire jó unokatestvére az unokatestvéreinek. Egy ilyen kollektív közegben a gyermeknevelés is hagyományosan sokkal egyszerűbb volt, mint Európában, az individualista társadalmakban. Kijelenthetjük azt, hogy a békebeli Szíriában 4 gyereket felnevelni egyszerűbb volt, mint 1 gyermeket Európában, hiszen a gyermekfelügyelet az mindig meg volt oldva, és gyakorlatilag egy teljes felnőtt hadsereg vigyázott a gyermekekre, nem is beszélve arról, hogy a gyerekeknek is sokkal könnyebb volt felnőniük unokatestvérek, szomszédok között, mint Európában egy individualista társadalomban, ahol jelentős esetben az intézmények felügyelik a gyermekeknek a nevelését. Ennek köszönhetően hagyományosan nagy volt a népszaporulat. A 80-as években átlagosan 6 gyerek volt egy családban, ez már a bőven 3 alá süllyedt, tehát részben ott is az életmód átalakulása miatt a fiatalok már kevesebb gyermeket vállalnak, mint korábban. Ez már a háború előtt is így volt, de a háború miatt tovább csökkent a gyermekvállalási kedv. Az idősek iránti szolidaritás az egy nagy értéknek és nagy elvárásnak számított. Az idősek iránti tisztelet egy alapvető érték volt, és az a mai napig a szíriai társadalmon belül. Azt látjuk, hogy az szociális háló és sokszor nyugdíjak hiány a család, a gyermekek azok, akik az idős szülőket ellátják és gondoskodnak róluk. A háború előtti időben, amikor Szíriában jártam és beszélgettem emberekkel általában, sokszor nem is értették, amikor Európáról meséltem az idős otthonoknak a fogalmát, és csodálkoztak azon, hogy na hát ezeknek az idős embereknek nincsenek gyerekeik, akik vigyázzanak rájuk. Mert ott ez teljesen alapvető dolog, hogyha akármilyen gazdasági helyzetben van egy család, éljenek már akár egy palotában, vagy akár egy kicsi lakásban, az időseknek mindig jut egyfajta hely is, és hát ők mindig gondoskodnak az idősekről. Ezt egyébként az állam is tolerálta. Jellemző volt Szíriában, ahol kötelező a sorkatonaság, és egy ideig 3 évigre is elvitték a fiatalokat, majd a későbbiekben ez 2,5-2 évre csökkent, de azokat a fiatalokat, azokat a fiúkat, akiknek nem volt fiú testvérük, nem vitték el katonának, azért, mert az állam tudta, hogy ha őt elviszik, akkor nem lesz, aki az idős szüleiről gondoskodjon.
Valahol az is elősegíti ezt a helyzetet, például az idősekről való gondoskodást, hogy a nők a munkaerőpiacon azért nem feltétlenül töltenek be olyan szerepeket, mint mondjuk az európai társadalmakban?
Mindenképpen, hiszen a nők, akik otthon maradnak a lakásban, az ő egyik feladatuk a gyermekekről való gondoskodás mellett az is, hogy az idős szülőkre odafigyeljenek és segítsenek nekik a hétköznapi dolgokban, főzenek rájuk, takarítsanak, segítsenek a ház körül. Kívülről nagyon sokszor úgy tűnik, mintha a közel-keleti országokban a nők ellenének nyomva, leginkább azért, mert hát hiányoznak a közterekről, hiányoznak a munkaerőpiacról, vagy hát legalábbis sokkal kisebb mértékben képviseltették magukat a munkaerőpiacon, hagyományosan legalábbis, ez most már változik számos országban, mint a férfiak. De látni kell, hogy belülről ez máshogy néz ki. Belülről azt látjuk, hogy a nők az arab, illetve közel-keleti társadalmakban általában nagyon fontos munkát végeznek otthon, a zárt ajtók mögött, ahol, hát, mint említettem, az idősekre is, a gyermekekre is felügyelnek, aminek az értéke nehezen fejezhető ki pénzben, de mégis csak kifejezetten fontos, és az otthonok falai között a nőnek általában nagyobb a hatalma, mint a férfinak. Tehát a nőnek a hatáskörébe tartozik, hogy eldöntse például a gyakorlatilag mindent, ami a házon belül történik, a berendezésnek a mienségét, de ugye egy nagyobb példát hozzak fel, vagy egy komolyabb példát, például hagyományosan a nő döntheti el azt, hogy a fia kit fog feleségül venni, hiszen a nő a saját otthonába fogad be ezáltal egy idegen nőt, akit neki joga van első körben megnézni, és amennyiben az édesanyja a háztűznézőből úgy jön haza, hogy elfogadható számára ez a hölgy, akkor ismerheti meg következő körben a fiúgyermek is a lányt, és a nőnek mindig vétójoga van.
Mennyire zilálta szét a családokat egyfelül a háború, másfelől a mai 3-as tagozódás, ami ugye Szíriában van?
A háború kezdete óta 5,5 millióan távoztak az országon kívülre, ők jellemzően a környező országokban, Törökországban, Libanonban, Jordániában találtak menedéket, közel 7 millióan viszont az országon belül váltottak lakhelyt. Vannak olyanok, akik többször is megtették ezt, ahogy a front alakult, vagy ahogy éppen a gazdasági helyzetük kényszerítette őket, új otthonokba költöztek. Ez a helyzet, mondhatjuk, hogy szétzilálta a családokat, különösen, hogy minimális becslések szerint is 1 millió árva van ma Szíriában. Tehát 1 millió olyan gyermek van, akinek az édesapja már nem tudja ellátni az apai kötelességeit, és egy ilyen társadalomban, egy ilyen kultúrkörben, ahol a nőnek viszont a szerepköre az otthonon belülre korlátozódik, ez szükségszerűen problémát jelent, hiszen a gyermekek nagyon hamar kénytelenek bekapcsolódni a munkaerőpiacra, a gyermekmunkának a különböző formáiban, illetve megszaporodtak a korai házasságok is. Ez jellemzően a külföldre, Jordániába, Libanonba menekült családok esetében jellemző, hiszen a menekülttáborokba, sátrakba vagy bérleményekbe kényszerült családok sokszor nem tudják fenntartani önmagukat. Ezáltal a gyermekeiket hamarabb kiházasítják azért, hogy kevésbé jelentsen számukra gazdasági terhet. Ezt egyébként a környező országokban is kihasználják, hiszen egy hagyományos közel-keleti értékek szerint csak az a férfi vehet feleségül egy nőt, aki biztosítani tudja a nőnek a megélhetését. Tehát lakást tud számára biztosítani, illetve fel tud mutatni egy fix havi bevételt. Ezekben az országokban, Jordániában, Libanonban nagyon elszabadultak az árak az elmúlt évtizedben, és jellemző volt, hogy férfiak már csak 35 éves korukban tudtak megházasodni, egyszerűen azért, mert nem tudtak olyan egzisztenciát kiépíteni addig, hogy egy jó családból hozzájuk adjanak egy nőt. A szíriai válság, a szíriai menekült helyzet ezen változtatott, hiszen egy szíriai menekült család sok esetben kisebb hozományt kér a lányáért cserébe, mint egy helyi család, egy jordán vagy egy libanoni.
Mennyire súlyosbította tovább a helyzetet a földrengés, ami ugye néhány héttel ezelőtt sújtotta az országot, vagy az ország egy részét?
A földrengés előtt nagyon rossz volt a helyzet Szíriában. Tehát már a földrengés előtt is a szíriaiaknak 90%-a a szegénységi küszöb alatt élt. 1,3 millió ember szó szerint éhezett már az országban. És ha a kormány által uralt területekről lehet tudni azt is, hogy a központi büdzsének 40%-kal kevesebb forrásai vannak az alapvető élelmiszerek idei támogatására, ami azt jelenti, hogy 2023-ban drámaian emelkedni fog a kenyérnek és más alapvető élelmiszereknek az ára. A felkelők által uralt területeken sokáig jobb volt a helyzet, hiszen ezek az északi területek jellemzően integrálódtak valamelyest a török gazdaságba, de a földrengés természetesen rontott ezen a helyzeten, leginkább azért is, mert Törökországban is rossz a gazdasági helyzet. Törökországban 2018 óta lejtmenetben van a gazdaság, az törökök által ellenőrzött szíriai területekre kevesebb forrás jut, mint előtte, hiszen a török kormány számára különösen most, hogy májusban választások közelednek, az a legfontosabb, hogy a saját népét elégedetten tartsa, ahol és nehezen tudná megmagyarázni azt, hogy miért Szíriában juttat gazdaságilag mindenféle kedvezményeket, és nem otthon költi el ezeket. A földrengés tehát nagyon rossz helyzetben érte Szíriát, mind a kormány által, mind az ellenzék által uralt területeket. Ilyen gazdasági körülmények között nincsenek meg a források az újjáépítésre. Tehát az emberek, akik otthon nélkül maradtak, azoknak nagyon kevés az esélye arra, hogy újra valamilyen módon otthonra leljenek. Ha csak az északi nyugati Idlib tartományt vesszük, csak abban az egy tartományban 1,7 millió ember él, háborús törmelékekből hevenyészetten összerakott kényszerlakásokban. A törökök által ellenőrzött területen szintén milliósra tehető azoknak a száma, akik elvesztették most az otthonukat, vagy akiknek megrongálódott az otthonuk, nincs gazdasági forrás arra, hogy ezeket helyreállítsák. A legtöbb szíriai számára a kihívást most az élelmiszer beszerzés jelenti, illetve az, hogy egyik hétről a másikra biztosítsa a betevőt a családjának. Ilyen körülmények között nem tudják gyakorlatilag újjáépíteni az otthonaikat.
Ez jelentheti azt is, hogy még több lesz a gyermekmunka, vagy még több lesz a korai házasság, hogy szabaduljanak ezektől a lehetetlen körülményektől?
Az elmúlt egy évtized háborújában a korábbi normák felbomlottak, tehát ami korábban elképzelhetetlen lett volna ilyen formában legalábbis a gyermekházasság, illetve a gyermekmunka. Tegyük azért hozzá, hogy a kollektív társadalmakban, mint ahogy régen Magyarországon falun is, az teljesen természetes dolog, hogy a gyermek besegít a családi munkába. De ez jellemzően a szocializációnak a része, volt itt is, meg ott is, természetesen voltak hasznos munkakörök, amit a gyermekek elvégeztek, de a háború az ezt sokkal drámaiabbá tette, és sok esetben a gyermekek már családfenntartóként funkcionálnak. A földrengés tovább rontott ezen a helyzeten, elképzelhető, hogy ez a jelenség növekedni fog, folytatódni fog, különösen, hogy az átalakult értékrendszerbe ez már sokkal jobban belefér, mint a háború előtt.
Szájfó már külpolitikai elemzőt hallották.
Családi hét.
Pénzügyi matekos kalanddal várja a pénziránytű alapítvány és a medve matek azokat a fiatalokat, akik szeretnék megmérni pénzügyi tudásukat. A pénzfutam március 31-ig játszható, mondta az Inforádiónak a pénziránytű alapítvány oktatási igazgatóhelyettese Kumvári Enikő.
A pénzfutam a mindennapi pénzügyi ismeretek játékos formában történő átadásán túl komplex módon fejleszti a diákok kompetenciáit. Március 31-ig játszható ez a kaland, amelynek során a gyerekek a korosztályuknak megfelelő pénzügyi feladványokat kapnak. Ezt kell megoldaniuk a szabadban, és a feladatok megoldásához nem csak matek tudásra, hanem logikus gondolkodásra, szövegértésre, a csapattagok közötti együttműködésre és a digitális világban való jártasságra is szükségük van. A pénzfutamot általános és középiskolásoknak is ajánljuk 4. évfolyamtól egészen 14. évfolyamig. 45 perc áll rendelkezésre a játék megoldására, és a játékhoz csak egy mobiltelefonra vagy tabletre, illetve mobil internetre és a helymeghatározás bekapcsolására van szükség. 3 különböző nehézségű pálya közül választhatnak a diákok. Országszerte 210 helyszínen van lehetőség csatlakozni, és nagyon egyszerűen lehet csatlakozni, elég egy regisztráció, és már is indulhat a játék. Regisztrálni a pénziránytű.hu/pénzfutam aloldalon lehet, illetve a medvematek.hu oldalon is pénzfutam aloldalon lehet regisztrálni.
A pénziránytű alapítvány oktatási igazgató helyettesét Kumvári Enikőt hallott. Családtervezéstől a szülővé válásig, hogyan lehet ezt jól csinálni? Ezúttal előadásokkal és workshopokkal is szeretné megadni a válaszokat a leendő és a gyakorló szülőknek március 26-án az Ökozsi Bongó. Erről kérdeztem Kovács Magdolna ötletgazdát.
Most kifejezetten azokat a várandós családtervezés előtt álló fiatalokat, illetve kiscsaládosokat és hozzá nagyszülőket várjuk szeretettel, akiknek fontos a környezet és egészségtudatos életvitel, hogyan lehet ezekre felkészülni, vagy hogyan lehet ezt jól csinálni, ehhez kívánunk segítséget nyújtani. Úgyhogy itt most külön workshopokat is szerveztünk, ahol neves és kiváló szakemberekkel lehet beszélgetni közvetlenül. Nagyon izgalmas az, hogy hogyan tudjuk a testünket felkészíteni babavárásra, illetve vagy mivel etessük a kisgyerekeket. De lesz szeres felelősséggel beszélgetésünk is, ahol a szülővé válás érdekes buktatóiról és kihívásairól lesz szó, illetve hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Ennek az a motto, hogy azt adod a gyerekednek, amit te vagy. Én azt gondolom, hogy ebben a mondatban nagyon sok minden benne van.
Kovács Magdolna alapító tulajdonost, ötletgazdát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 4 éve alakult a Debreceni Egyetemen a Kincs Nevelés Tudományi Kutatóközpontja.
Elsőlegesen a családpedagógia, a nevelés szociológia felől közelíti meg a kutatott témaköröket.
Szóltunk arról, hogy a szíriai földrengés károsultjainak javára szervez jótékonysági koncertet a Károli Gáspár Református Egyetem.
Már a földrengés előtt is a szíriaiaknak 90%-a a szegénységi küszöb alatt élt. 1,3 millió ember szó szerint éhezett. Lehet tudni azt is, hogy a központi büdzsének 40%-kal kevesebb forrásai vannak az alapvető élelmiszerek idei támogatására.
És szóltunk arról is, hogy előadásokkal és workshopokkal szeretné segíteni a leendő és a gyakorló szülőket az Ökozsi Bongó.
Szülővé válás érdekes buktatóiról és kihívásairól lesz szó, illetve hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Ennek az a motto, hogy azt adod a gyerekednek, amit te vagy.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.